Kol Yisrael, az izraeli rádió magyar nyelvadását hallják Jeruzsálemből. Ma a héber naptár szerint 5775. svát hó 8-a, a polgári naptár szerint 2015. január 27-e kedd van. Köszöntjük hallgatóinkat, Shalom, Erev Tov, a mikrofonnál Herbst Mónika. Híradásunk tartalmából: ma tartották a Nemzetközi Holokauszt Emléknapot. Moshe Kantor, az Európai Zsidó Kongresszus elnöke becslése szerint az erősödő európai antiszemitizmus és az iszlamista terror az európai zsidóság tömeges eltávozását fogja okozni. Benjamin Netanyahu miniszterelnök elmondta, hogy feladata biztosítani, hogy Izrael soha se legyen kitéve a megsemmisítés veszélyének. Híreink után Keller Tibor fotóművész újságíró műsorát folytatjuk. És most a részletes híreink. Ma tartották a Nemzetközi Holokauszt Emléknapot, a központi megemlékezést a lengyelországi auschwitzi Birkenaui haláltáborban rendezték, az auschwitzi koncentrációs láger felszabadításának 70. évének tiszteletére. Ezen a megemlékezésen több tucat állam vezetői és 300 holokauszt túlélő vett részt. Szilván Salom miniszter vezette izraeli küldöttségben 40 Shoah túlélő volt. Steven Spielberg, híres Oscar-díjas amerikai zsidó rendező, Krakóban tett látogatása során kijelentette, hogy a zsidó nép ismét a kiújuló toleranciátlanság veszélye előtt áll, mely gyűlöletre uszít. Steven Spielberg megjegyezte, hogy az antiszemiták Facebook oldalt nyitottak, melyben zsidó emberek nevét és lakcímét tüntetik fel, ezzel is buzdítva fizikai atrocitásokat zsidó emberek ellen. Az Oscar-díjas amerikai rendező hangsúlyozta az antiszemitizmus elleni harc fontosságát a nevelés és oktatás által. Ezért fontos a volt haláltáborok helyének megőrzése, mondta Steven Spielberg, amerikai rendező. Moshe Kantor, az Európai Zsidó Kongresszus elnöke becslése szerint az erősödő európai antiszemitizmus és az iszlamista terror az európai zsidóság tömeges eltávozását fogja okozni. Moshe Kantor szerint a dzsihadista iszlám ideológiai szempontból közel áll a nácizmushoz, tulajdonképpen ugyanazon sötét erő két arca. A cseh miniszterelnök szerint a szélsőségesség, a fundamentalizmus, mely jellemzi a jelenlegi európai légkört, sokban hasonlít a múlt század 30-as évének légkörére. John Boehner, az amerikai kongresszus elnöke közölte, hogy a Fehérház, tehát az Obama kormány tájékoztatva lett Benjamin Netanyahu miniszterelnök meghívásáról. John Boehner az amerikai CBS hálózatnak adott interjújában elmondta, hogy senki sem tudja jobban ismertetni az iszlamista terrort és a világot fenyegető iráni atomfegyver veszélyét, mint Netanyahu kormányfő. Ezzel befejeződött a botrányosnak mondott ügy azzal, hogy kiderült, hogy a Fehérház igenis tudott Benjamin Netanyahu kongresszusi meghívásáról. Az amerikai kormány ismét megpróbált az izraeli belső választásokra hatni, és Netanyahu kormányfőt megalázni. Benjamin Netanyahu miniszterelnök a Nemzetközi Holokauszt alkalmából, Holokauszt nap alkalmából diplomaták és nagykövetek gyűlésén többek között azt mondta, hogy feladata biztosítani, hogy Izrael soha se legyen kitéve megsemmisítés veszélyének. A készülőben levő egyesség az iráni diktatúrával veszélyezteti Izrael államát. Ez a bizonyos egyesség, melyet Obama amerikai elnök oly annyira támogat, lehetővé teszi, hogy az iráni fundamentalista diktatúra bármikor, ha akar, atombombát állítson elő. Először csak egy bombát, utána sorozatban többet. Izrael számára ez egy elfogadhatatlan egyesség és helyzet, ezért küzdünk ellene, mondta Benjamin Netanyahu kormányfő. Ma legalább két rakétát lőttek ki Szíria területéről Izraelre. A rakéták a Golán fensíkon csapottak be, nem okoztak sérülést vagy károkat. Az izraeli hadsereg válaszként három szír katonai célpontot bombázott. Egyik célpont az Assad diktatúra utolsó végvára volt, a másik az irániak által irányított Hezbollah terrorszervezet által uralt volt szír katonai tábor volt, mely jelenleg a körzet parancsnokságát képezi, és a mai rakéta támadás is innen eredt. Az izrael hadsereg válaszlövésének harmadik célja az Assad hű szír katonaság ütege volt, mely Kunietrában, tehát közel az izraeli határhoz állomásozik. Újabb izraeli katona kapott kitüntetést a cukétáni háborúban mutatott hőstettéért, a Golani egységhez tartozó fiatal katona egyedül több hamaszos terroristával tűzharcot vívott és likvidálta őket, így megakadályozta, hogy a Hamas terroristái pokolgépekkel teli épületet felrobbantsanak az izraeli katonák közelében. Ez lesz az 53. izraeli harcos, aki kitüntetés kap a helytállásáért és hősies magatartásáért a cuk-étán háború alatt. Eddig tartottak híreink, és most Keller Tibor fotóművész újságíró műsora következik.
Einstein előadása után Teller kifakadt. Csak most látom, milyen buta vagyok. Rémülten néztem a körülöttem élő felnőtteket, legtöbbjük nem szerette a munkáját. Egyre erősebben érlelődött bennem a gondolat, hogy nem akarok olyan fásultan és unalmasan élni, mint amilyennek kevés kivételével a legtöbb felnőttet láttam. Jegyezte fel Tellerede a felnőttekről alkotott véleményét még pálya választása előtt. De ez az idő rohamosan közeledett. Befejezte tanulmányait a Trefort utcai mintagimnáziumban, határoznia kellett. Az akkori törvények értelmében a numerus clausus idején nehéz döntés előtt álltak a szülei is. A zsidók egyetemi felvételét az új törvények korlátozták. Kétséges volt, hogy Ede a Budapesti Tudomány Egyetemen folytathatja-e tanulmányait. Édesanyja Ilona természetesen szerette volna, ha fia Budapesten marad, de Ede és édesapja másképp határozott. Az erősödő antiszemitizmus is befolyásolta döntésüket. 1926. január 1-én az ifjú egyetemi hallgató elhagyta szülőföldjét, és Karlsruhe felé vette útját. Vegyészmérnöki diplomát akart szerezni, de nem sokáig koptatta a Karlsruhe városában az egyetem padjait, úgy határozott, hogy Münchenben folytatja tanulmányait, a fizikai a fakultáson. A katedra élén akkor a neves professzor Arnold Sommerfeld állt. 1928 tavaszán Tellerede Münchenbe költözött. Edének egyik jó barátja Harkányi Ede volt. Húgához, Mária Augustához, akit mindenki Micinek becézett, Telleredét szoros szálak fűzték, kamaszkori szerelem vontakozott ki közöttük, amely Ede távozásával nem szűnt meg. Sőt, fokozódott. A távolság csak növelte egymás iránti vonzódásukat. Ede hétvégeken szeretett kirándulásokat tenni, 1928. július 14-én villamoson igyekezett a müncheni vasútállomásra. Gondolatai azonban máshol jártak, és nem szállt le ott, ahol kellett volna. Amikor észrevette tévedését, leugrott a mozgó szerelvényről. Később csak arra emlékezett, hogy a villamos elrobogott, ő kiesett az úttestre, és nem képes felállni. Még azt is látta, hogy kis távolságban hever a bakancsa, azután elvesztette eszméletét. A kórházban tért magához, sajnos nem csak a bakancs esett le a lábáról, valamivel a boka felett vágta le a villamos Ede jobb lábfejét. A családot a kórház értesítette a tragédiáról, a szülők és Ede nővére, amelyben közölte vele, hogy sajnos, miután egy életre nyomorékká vált, bárhogy fáj, nem kötheti őt magához. Mici válasza rövid volt. Semmi sem változott közöttünk. A két nagy lélek és ember szerelmében a rokkantság nem képezhetett akadályt. Ennek néhány évtized múlva személyes tanúja is voltam, amikor a múlt század 90-es éveiben találkoztam velük a Tel Avivi Hilton szálló egyik külön termében. 1928 őszén Telerede Lipcsébe utazott. Ott folytatta tanulmányait Werner Heisenberg irányítása alatt. Teller baráti viszonyban volt a professzorával, mindössze 7-8 év korkülönbség volt közöttük. Szabad idejükben gyakran pingpongoztak együtt. Egy későbbi időben Heisenberg professzor nyújtotta át Tellernek a diplomáját. Ugyancsak itt, Lipcsében ismerkedett meg egy másik európai hírességgel, Karl von Weizsäckerrel, Heisenberg egy másik tanítványával. Werner Heisenberg gyakran élvezte két tanítványának intellektuális csatáit, amely néha kiterjedt a fizikán túli területekre is. Teller egy középosztálybeli magyar zsidó család sarja, míg Weizsäcker egy keresztény, porosz, arisztokrata leszármazottja volt, aki még szimpatizált is az akkor emelkedőben lévő nemzeti szocializmus elveivel. Weizsäcker apja később diplomataként szolgálta Hitlert Olaszországban. A nyugati civilizáció szerencsére ő mentette meg Róma városát az újkori pusztulástól, azzal, hogy a német visszavonulás idején Rómát nyílt várossá deklarálta, ahol tilos hadműveleteket folytatni. Róma nyílt város címmel Rossellini filmet is készített a témáról. Ennek ellenére az úgynevezett Wilhelmstrasse-i perben a diplomata Weizsäckert 5 havi elzárásra ítélték. Szabadulása után rövid idővel meghalt. Másik fia, Richard von Weizsäcker, a második világháború után a Német Szövetségi Köztársaság elnöke lett. Izraeli látogatása alkalmával Tel Avivban őt is sikerült lencse végre kapnom feleségével együtt. Még egy érdekes kör bezárult. A két jó barát idő múltával ismét összekerült a Göttingeni és a Kopenhágai Egyetemen. Nyomukba eredve mindkét várost megismertem, sokat fotóztam ezeken a helyeken európai barangolásom alkalmával. Göttingen egy csodálatos, különleges város. A vasútállomástól kiinduló főutca, amely a városközponthoz vezet, tele van műemlékekkel, emléktáblákkal. A Grimm testvérek lakóházától, Gauss, a matematikus házáig világhírű emberek lakhelyeiről, vagy ideiglenes ott tartózkodásukról tájékoztatnak ezek az emléktáblák. A tudomány és kultúra világának legragyogóbb elméi fordultak meg itt. Ez a város Németország legjelentősebb egyetemi központja. Tellerede egy alkalommal Berlinbe, a Vilmos Császár intézetbe rendezett tudományos szemináriumokat látogatta. Mai neve az intézetnek Max Planck intézet. Ekkor találkozott első ízben Einsteinnel, és ugyancsak ekkor kezdődött hosszantartó barátsága a halkszavú, nemesen gondolkozó zsenivel, a Tellernél 6 évvel idősebb Wigner Jenővel. Einstein előadása után Teller kissé szomorúan félrehúzódott a hallgatóságtól. Hozzálépett Wigner, és megkérdezte, mi baja van. Semmi különös, válaszolta, csak az, hogy ritka buta ember vagyok. Ó, mondta erre Wigner, a butaság gyakori emberi tulajdonság. Ez kicsit felvidította Tellert, ez a mondás később családi körben is elég gyakran elhangzott, amikor Teller arra tanította gyermekeit, hogy az átlag ember leggyakoribb tulajdonsága a butaság. Zárójelben, Istenek humora. Később Tellerede ezt a gondolatot továbbfejlesztve úgy emlegette, hogy nem csupán a tudás továbbadása élvezett, de a nem tudás másokkal való megosztása is komoly vigaszt nyújt.
És végül az időjárásról, várható legalacsonyabb éjszaka és legmagasabb nappali hőmérséklet a fővárosban, Jeruzsálemben 10-12, Tel Avivban is Hajfán 12-15, Perséván 11-17 és Éláton 16-22 Celsius fok között ingadozik. Kedves hallgatóink, Önök a Kol Iszrael magyar nyelvadását hallották Jeruzsálemből, Izrael fővárosából. Most búcsúzunk, Shalom Erev Tov, Mirushalayim.